Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5768. Elul hó 26-a, a polgári naptár szerint 2008. szeptember 26-a, péntek van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Sabbat Shalom, Erev Tov, békés szombatot és jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál a műsor főszerkesztője Ádám Ráhel híradásunk tartalmából. Irán rövidesen atomhatalom lesz, húzta alá és ismerte el egyben Muhammad Baradai, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elnöke. Szíria és Irán is hozzájut a világ legjobb légelhárító ütegének számító orosz S-300-as típusú rendszerhez. Az izraeli politikai ellenzék vezetője Benjamin Netanyahu tükröt állított Ehud Barak munkapárti elnök viselkedése elé. Híreink után és közben is sajtószemlét is hallanak. Most pedig a részletes hírek következnek. Irán nagyon közel áll az atomfegyver felépítéséhez, közölte Muhammad Baradai, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elnöke. Az a Baradai mondta ezt, aki valójában a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elnökeként a főszerepet játszotta hosszú éveken keresztül az Irán elleni hathatós nemzetközi fellépés megakadályozásában, elodázásában. Most így, mikor már késő, akkor úgy vélekedik, hogy Irán megszerezte az atomfegyvergyártás receptjét. Néhány fontos alkotórész hiányzik még az atombomba összeállításához, mondotta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elnöke Muhammad Baradai. De nem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy mennyi idő múlva készül el az iráni gyártmányú első atombomba. Nyilván az idő nagyon hamar, tehát a határidő az nagyon közeli. Irán rövidesen atomhatalom lesz, húzta alá nyomatékosan Muhammad Baradai ma adott nyilatkozatában, aki, mint mondottuk, hallgatólagos segítséget nyújtott éveken keresztül az iráni atom megépítéséhez. Ha Szíria és Irán mégis hozzájut a világ legjobb légelhárító rakéta ütegének számító orosz berendezéshez, Izrael nem fog sokat tétlenkedni és gondolkodni. Ma az orosz légelhárító rendszer a világ egyik legfejlettebb rendszere, egyszerre több célpont ellen használható légelhárító rakéta rendszerről van szó, mely jelentések szerint képes egyszerre akár 100 célpontot is követni, és akár 200 kilométeres távolságig is képes szemmel tartani a célpontokat, és 27 ezer méter magasságban lévő célpontokat pedig simán el tud találni. Egyes verzióit ballisztikus rakéták elleni védelemre fejlesztették ki és állították hadrendbe Oroszország területén. Kína, Görögország, Németország, Bulgária, Ukrajna, Fehér Oroszország, Szlovákia, Kazahsztán a főbb birtokosai már ennek a rendszernek. Szíria és Venezuela pedig szeretné megvásárolni, szeretne belőlük venni. Míg Oroszország tagadja, hogy eladott volna ilyen rendszert Iránnak, Irán már is fennhangon állítja a Fars nevezetű hírügynökség portárján, hogy tavaly december 25-én írták alá Moszkvával az erről szóló szerződést. Izrael számára nem éppen karácsonyi ajándék volt ez a nap. ahogy azt az izraeli légierő egyik főtisztje elmondta, Izraelnek minden lehetőségre fel kell készülnie, hogy megakadályozza az S-300-as orosz légelhárítók térségbe érkezését. Olaszországnak komolyan meg kell gondolnia, hogy leszállítja-e ezt a modern rendszert Iránnak, aki az egy lehetséges konfliktus szélén áll Izraellel vagy az Egyesült Államokkal, mivel ha leszállítja ezeket a légelhárító berendezéseket Moszkva, akkor fejlesztés alatt álló eszközt fognak bevetni, hogy megsemmisítsék az orosz légelhárítókat, és ez megtörténik, az katasztrofális lenne nem csak Irán, hanem Oroszország számára is, mondta az izraeli védelmi minisztérium tisztviselője. Mint ismeretes, Izrael június első hetében nagyszabású légi hadgyakorlatot hajtott végre a földközi tenger fölött. Az akkori lapok vélekedése szerint, bár ezt Atén cáfolta, a hadművelet során tesztelték Görögország S-300-asait is, kutatva annak gyenge pontjait. Az orosz légvédelmi rendszer egyik fő elemének kiütése nagy csapás lenne az orosz nemzetvédelemre, valamint védelmi berendezéseinek exportjára is. A vezető izraeli tisztviselő szerint egyik ország sem akar majd olyan rendszert venni, amiről bebizonyosodik, hogy hatástalan, emiatt Oroszország végül majd megállítja az Iránnal aláírt szállítást. Olvashatjuk az Új Keletben. Az izraeli politikai ellenzék vezetője Benjamin Netanyahu tükröt állított ma Ehud Barak munkapárti elnök hadügyminiszter elé. Azt mondta, Ehud Barak néhány hete még alkalmatlannak tartotta a miniszterelnöki tisztség betöltésére Cipi Livnit. Alig telt el 14 nap, s csodák csodája, Ehud Barak 180 fokos fordulatot tett, és Cipi Livnivel, mint leendő miniszterelnökkel tárgyal a munkapárt koalíciós csatlakozásának feltételeiről. Az ellenzéki Likud párt vezetője azt is hangsúlyozta, hogy a Likud nem tud és nem akar a Kadima vezette kormányhoz csatlakozni, mert a Kadima párt politikai programja egyáltalán nem hasonlít a Likud célkitűzéseihez. Netanyahu 90 napon belül megrendezendő választások kiírását követeli, hogy az izraeli választók, a nép döntse el, ki legyen Izrael új miniszterelnöke, és milyen legyen a parlament összetétele. A Kadima párt kormányon maradásáról keserű viccek keringenek az országban. Cipi Livni a helyettes helyettesének minőségében 16 ezer alatt valója támogatásával kerül a miniszterelnöki székbe. Olvashatjuk a különböző hírportálokon. Ezzel arra utal ez a vicc, hogy Ariel Sharon még Likud párt vezetőjeként a 37. helyről kiemelte és maga mellé helyezte az ügyes szemfüles hírében álló Ehud Olmertet. Cipi Livni is Ariel Sharon felfedezettjének számít. Ezzel a lépéssel, hogy Ariel Sharon maga mellé helyezte Ehud Olmertet, alaposan sárba tiporta a demokratikus párt elveket. Lenyelték neki a békesség kedvéért ezt a békát is a Likud pártban. Olmert miniszterelnök helyettes lett hamarosan. A Likudból való kiválásuk után, a Simon Peresszel kitalált Kadima megalakítása után Ariel Sharon második embere lett a Kadima pártban, Ehud Olmert. Innen a történet már rémlik mindenkinek, ugye? Sharon bő 2,5 éve agyvérzést kapott, kómába esett. A helyettes jogán székfoglalással, vagy nevezhetnénk örökség jogán ült Ehud Olmert Sharon székébe. Első helyettesből lett kormányfő, választás nélkül. Anélkül tehát, hogy választásokon valaha is megmérkőzött volna. Olmert helyettese Cipi Livni lett, aki külön minisztéri tisztet is megkapta Ehud Olmerttől. Korrupciós ügyekbe keveredése miatt Olmertet saját pártja és köztük Cipi Livni mozdította el helyéről, követelvén, hogy ilyen korrupciós ügyek árnyékában nem töltheti be Ehud Olmert a miniszterelnöki tisztet. A kényszerűségből távozó Ehud Olmert helyettese Cipi Livni lett a miniszterelnöki szék új várományosa. Ezért viccelődnek Izrael szerte, hogy a helyettesek helyetteseiből lesznek végül a nagy befutók, akár még a miniszterelnökök is. És mi volt az a banánhéj, amin elcsúszott Ehud Olmert? Erről ír Dán Ofri az Új Kelet hétvégi számában. Ehud Olmert tulajdonképpen már jóval formális lemondása előtt befejezte politikai karrierjét. Amikor kiderült, a nép, a nagy közönség természetes szimpátiájával, hogy a meggondolatlanul és felkészületlenül megindított második libanoni háború legfőbb felelőse nem más, mint Ehud Olmert, ebben a pillanatban összeomlott a szimpátia, és Olmert közéleti világa a porba hullott, és a magabiztos, öntelt politikus bukása kizárólag időkérdése volt. Ez járult az is, hogy a rendőrség minden egyszerű földi halandó normáitól eltérően Ehud Olmert esetében csigalassúsággal és hosszú évekig tartó mérlegelés után indított csak hivatalos vizsgálatot a miniszterelnök ellen felmerült főben járó korrupciós vádak ügyében. Ne felejtsük, jelen pillanatban is nem kevesebb, mint 6 különböző korrupciós ügyben folyik a rendőrségi vizsgálat Ehud Olmert ellen, aktív miniszterelnök ellen. Határtalan hedonizmus, az összes hivatali előnyöket cinikus módon kihasználó magatartás. Mindez új és a legtöbb ember számára Izraelben elviselhetetlen erkölcsi szépséghibát tárt Olmert személyében Izrael polgárai elé. Mindent összegezve tehát, a kétbalszkezes libanoni háború Olmerti menedzselése és a 6 korrupciós dosszié volt az a banánhéj, amin elcsúszott ez az egyébként nem tehetségtelen ember, olvashatjuk az Új Kelet hétvégi számában Dán Ofri tollából a Bukás és Ogai című rovatban. És végül az időjárásról. Folytatódik a kellemes ősz elejé idő. Ma már beköszöntött tulajdonképpen Izraelben is az ősz. Megjelent az első csapadék, egészen az ország középső részéig terjedően voltak egészen kicsi záporok. Folytatódik ez az időjárás holnap is, a várható hőmérsékleti értékek a fővárosban, Jeruzsálemben 18-26, Tel Avivban és Hajfán 21-29, Beersheban 20-32 és Eilaton 25-36. Shabbat shalom, Yerushalayim!